Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Miközben Vietnámban a korábbi szerepvállalásaink okán, valamint a Magyarországon tanult több ezer vietnáminak köszönhetően Magyarország és a magyarok megítélése igen kedvező, nálunk egyre kevesebben és egyre kevesebbet tudnak Vietnámról. Pedig a válság közepette is 9%-os növekedést produkáló kelet-ázsiai ország jó üzleti lehetőségeket tartogat a magyar vállalkozások számára is. A következő percekben Vietnámról és egy hétvégi Vietnámhoz kötődő rendezvényről lesz szó, és ha már hétvége és rendezvény, az Afrika napi élménypiacra is meginvitálom önöket. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Boc László, a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnöke, egykori békefenntartó. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön a 70-es évek elején tartózkodott hosszabb ideig Vietnámban, még a vietnámi háború alatt, illetve után. Azóta tart ez a barátság, ami most a Magyar-Vietnámi Baráti Társaságban csúcsosodott ki?
Igen, hát lehet ezt mondani. Gyakorlatilag ugye Magyarországot a párizsi békeszerződés követően kérték föl, hogy vegyen részt egy nemzetközi ellenőrzés felügyelő bizottság keretében az ottani tűzszünet ellenőrzési munkába. De gyakorlatilag Kanadával, Indonéziával, Lengyelországgal együtt Magyarország is részt vett ebben a munkába. 1973. január 28-ától egészen 1975. május 1-ig gyakorlatilag, amikor vége lett a déli háborúnak, a dél-vietnámi háborúnak. Ugye alapvetően katonák, de jó néhány diplomata, civil munkatárs is dolgozott velünk ott együtt. És hát ebből a társaságból alakult aztán a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság az évek során.
Gondolom, hogy az évek során többször járt Vietnámba. Mi a legszembetűnőbb változás?
Hát ez egy nagyon érdekes, mert én 75-ben voltam utoljára, akkor, amikor még kint dolgoztunk, 73-ben egy évet töltöttem ott, és ezt követően 31 néhány év után, 3 évvel ezelőtt jutottam vissza újra. Óriási a változás, nem lehet leírni. Tehát az, ami annak idején volt egy háborúval szaggatott ország, és most egy rendkívül dinamikusan fejlődő országot talált az ember, gyönyörű épületekkel, virágzó gazdasággal, az emberek boldogok, dolgoznak. Tehát egy óriási változás.
Valahol azt hiszem az önök honlapján is olvasható volt ez, hogy most már amerikai hadihajók is állomásozhatnak a legjobb helyen lévő vietnámi kikötőben.
Igen, hát ez egy érdekes cintora a sorsnak, hogy ahogy annak idején ugye az egyik legnagyobb kikötőbázis az Cam Ranh Bay volt, Nha Trang mellett, egy gyönyörű fürdőváros mellett, és hát gyakorlatilag ez most Nha Trangnak a nemzetközi repülőtere is, de hát ennek a kikötő része, ez most felajánlásra került az amerikaiak részére, hogy amennyiben erre szükség van, akkor ezt használhatják.
Ezek szerint begyógyultak a sebek?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez a 35-37 év, ami eltelt azóta, ez rengeteget jelentett fejlődésben is, és abban is, hogy egy kicsit másképp gondolkodnak már az emberek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig Vietnámban.
Mi a helyzet Magyarország és Vietnám kapcsolatában? Ugye azt lehet tudni, hogy igen sok vietnámi él Magyarországon is. Korábban még többnek tűnt a számuk, ez most lehet, hogy csak érzésben tűnik így, de majd ön elmondja, hogy valóban visszamentek-e sokan, illetve mennyire jók a kapcsolatok. Most túl azon, hogy természetesen privátin biztos, hogy jók a kapcsolataik önöknek például.
Igen, én azt mondanám, hogy itt valahol azzal kezdődik a dolog, hogy a 60-as, 70-es és még a 80-as években is nagyon-nagyon sok vietnámi diák tanult itt Magyarországon, és gyakorlatilag ezek közül aztán nagyon sokan részben itt maradtak, részben visszajöttek a későbbiek folyamán. Tehát itt igen komoly 4-5 ezres, esetenként 6 ezres létszámról is beszélnek, tehát hogy azok az emberek, akik annak idején itt tanultak. Jelen pillanatban itt a Magyarországon élő vietnámiaknak a száma az körülbelül olyan 3000 fő lehet. Ez folyamatosan változik, tehát jönnek, illetve nagyon sokan hazamennek, illetve hazalátogatnak. Tehát pontos adatot én a magam részéről nem tudok, körülbelül 3000 fő az, aki most itt tanul Magyarországon.
És mi a helyzet a vállalkozókkal? Ugye a 90-es években rengeteg vietnámi mikrovállalkozót lehetett látni Magyarországon, hát más nem mondjak, papucsot árultak az aluljárótól kezdve mindenhol. Ők minthogyha eltűntek volna, vagy csak átalakultak, és most már azóta komoly üzletemberek?
Igen, én azt nem hiszem, hogy eltűntek volna, inkább azt mondanám, hogy koncentrálódtak. Tehát itt Budapesten is több olyan központ van, ahol meglehetősen sok vietnámi árust, tehát vietnámi kiskereskedőt lehet találni. Egyik ilyen központjuk ugye a Sárkány Center, ami még a tulajdonviszonyt is tekintve ugye Vietnámhoz kötődik, illetve vietnámi tulajdonoshoz kötődik, tehát nagyon sokan vannak Józsefvárosban is, de ugye a különböző kerületekben is megtalálhatók, hát egy gondolok 14-16. Kerület, 18. kerület, a két utóbbi, ugye az maga is testvértelepülési kapcsolatot épített ki Vietnám, illetve Hanoi egy-egy kerületével, tehát gyakorlatilag ezt mondanám inkább, hogy nem olyan nagyon szétszórtan, hanem inkább koncentráltan egy-két kerületre találhatók ezek a vietnámi kereskedők is.
És mi a helyzet a nagyobb bizniszekkel?
Hát én úgy gondolom, hogy a nagyobb bizniszekkel azért van bizonyos problémánk, már csak azért is, mert meglehetősen messze van Magyarország Vietnámtól, tehát itt a nagyobb kereskedelem az egy kicsit hanyatlott, visszaszorult. Ugye a mostani kormányzat próbálkozik azzal, hogy valamilyen formában a középvállalkozások és akár nagyobb beruházásokban is részt vegyen. Tehát ez nem mindig megy van nagyon egyszerűen. Azt világosan kell látni, hogy Vietnámnak a dinamikus fejlődése az részben az ország lakosainak köszönhető, részben pedig a külföldi befektetőknek. És ezen belül mondanám, hogy Szingapúr, Egyesült Államok, Németország, Dél-Korea igen jelentős jelenléttel bír most már Vietnámban.
Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk már helyünk sincs ott?
Hát helyünk rengeteg lenne, már csak azért is, mert a vietnámi emberekben még a régi időszakból adódóan él egy rendkívül pozitív emocionális érzés a magyarok iránt. Én inkább azt látom, hogy bennünk van egy kicsit tartózkodás, tehát kicsit félünk attól a piactól, félünk a távolságtól, félünk a beruházástól, nem nagyon ismerjük azt a vidéket.
Egyébként hol lennének igazán jó lehetőségeink?
Hát én úgy gondolom, nagyon sok terület van, de alapvetően a vízgazdálkodás területe, szemét, szennyvízkezelés, menedzsment témája, a megújuló energiák témája, rengeteg olyan kis falu van Vietnámban, ahol nincs áramszolgáltatás, tehát ott az ilyen kisebb erőművek, szélgenerátorok, stb. Tehát ilyenek, amivel a magyar vállalkozók, illetve a magyar agy az meglehetősen pozitív eredményeket tudott felmutatni, ilyenek lennének. Hát aztán nem beszélek a nagyobb kérdésekről, gyógyszergyártás kérdéséről, vagy akár az egészségügyi ellátás különböző más területeiről.
De mégis hol van az akadály? Tehát az itthoni vállalkozók félnek ennyire, vagy a tőkehiány, és mondjuk az, hogy a magyar vállalkozások általában tőkehiányosak, és mondjuk nem tudnak pénzt vinni?
Talán ez a fő ok, tehát egy bizonyos tőkehiány az jelentkezik itt a magyar vállalkozók részéről, és természetesen, amit az előbb említettem, azért a távolság az egy kicsit megnehezíti itt a dolgokat.
Egyébként az úgynevezett kötött segélyhitelprogramok, ha jól tudom, elég jól működtek. Talán Vietnám az egyetlen ország, ahová viszonylag nagy tételbe jutottak ki ezek az összegek. Ezek nem generálhatnak további üzleteket?
Hát generálhatnának, mondjuk ebben nem én vagyok az illetékes nyilatkozni, mert a pontos adatokat nem ismerem, viszont egyik-másik ilyen programunk az meglehetősen hosszú ideig tartó várakozás után indult el, ha egyáltalán nem indult. Tehát gondolok itt például egy jó néhány évvel ezelőtt Kantóban vállaltunk egy onkológia kórház felépítését, és hát ennek a realizálása ez azért még várat magára.
Ez azt jelenti, hogy ez akár rossz fényt is vethet ránk?
Hát az, hogy rossz fényt vett ránk, azt talán nem így mondanám. Egy kicsit lassúak vagyunk, úgy tűnik, tehát nem tudunk a piac igényeire megfelelő gyorsasággal reagálni. Ez viszont a mi problémánk, azt hiszem.
És ilyenkor mások előzhetnek is?
Hát ez biztos. Tehát vannak más országok, közelebbi országok, vagy nagyobb országok, gazdagabb országok, akik sokkal több lehetőséget látnak ebben a rendkívül dinamikusan fejlődő gazdaságban, ahol tényleg az éves fejlődés az messze meghaladja a miénkét. Hát itt 6-9%-os éves fejlődésről beszélünk még az általános gazdasági válság ellenére is.
Akkor azt hiszem, hogy érdemes egy picit jobban odafigyelni Vietnámra, és gondolom, hogy az általános információ bővítés is a célja annak a hétvégi eseménynek, amely csütörtökön kezdődik és szombat estig tart a nagyvásárcsarnokban a vietnámi napoknak. Jól látom én ezt, vagy ez csupán egy ilyen kis érdekes színfoltja lesz a vásárcsarnoknak?
Én úgy gondolom, hogy ha mélyre tekintünk magának a kérdésnek, akkor természetesen nekünk azért van célunk, nem véletlenül álltunk a kezdeményezés mögé, mint fővédnök, mert azt tapasztaljuk, hogy Vietnámot egy kicsit elfelejtettük, egy kicsit az emberek tudatában föl kell frissíteni az információkat Vietnámról. Mivel messze van, elég kevesen járnak mostanában arrafelé, jó lehet a turizmus azért egy fő húzóágazat Vietnámban is, és nagyon kedvező áron kínálnak különböző lehetőségeket, de mi ezzel szeretnénk fölrázni egy kicsit a tudatot, hogy egy kicsit jobban megismerjék Vietnámot az emberek, megismerjék a kultúráját, a gasztronómiáját, ami csodálatos egyébként, megismerjék azokat a csodálatos helyeket, amelyeket Vietnámban, természeti csodákat, amit ott lehet látni, föl lehet keresni. És hát ugye leszámítva azt, hogy 8000 kilométerre van ide Vietnám, az ottani turista napok bekerülési költsége meglehetősen alacsony. Tehát csak odáig el kell jutni, utána már nagyon kényelmesen is. Szép környezetben csodákat lehet látni.
Picit konkrétabban mi minden lesz látható, kóstolható a vásárcsarnokban csütörtök péntek szombaton?
Hát ugye mi azt gondoltuk és arra kértük az itt élő vietnámiakat, a társaságunk tagjait is, hogy mindenki a saját lehetőségéhez képest vigye ki a tudását, tehát akár utazási irodák menjenek ki és mutassanak akár képeket, lehetőségeket, ajánlatokat az utazással kapcsolatosan. Meg lehet kóstolni majd a vietnámi étkeket, amelyek hasonlítanak ugyan a Magyarországon meglehetősen elterjedt kínaira, de mégis rendkívül másak és nagyon ízletesek. Meg lehet kóstolni azokat a fűszerféléket, azokat az érdekességeket, kuriózumokat, amelyik Vietnámra jellemzőek. Akár itt a vietnámi kávéról beszélünk, ami rendkívül finom és igen komoly helyet foglal el Vietnám a világban a kávé exportjával, de különböző más szárított gyümölcsöket, déli gyümölcsöket, amelyeket ott ilyen chipsként árusítanak fillérekért. Bemutatunk különböző tradicionális ruhákat. Tehát gyakorlatilag egy kis ízelítőt szeretnénk adni Vietnámból ez alatt a néhány nap alatt.
Akkor itt elsősorban a lakosságot várják, ha jól értem. Tehát mondjuk ez nem lesz alkalmas arra, hogy mondjuk vállalkozók keressenek kapcsolatokat.
Nem. Ugye ez adódik abból is, hogy a nagyvásárcsarnoknak mi a filozófiája. Tehát oda az emberek nem mennek, az életet képviselik, vásárolnak, enni akarnak, látni akarnak, inni. Tehát gyakorlatilag azokat az embereket kívánjuk, az utca emberét kívánjuk megszólítani itt, akik esetleg majd jövőre, vagy még akár ebben az évben ellátogatnak, annak alapján, amit itt találnak. Hát természetesen azon kívül, hogy az utca emberét kívánjuk megszólítani, mi továbbra is bátorítjuk a kis középvállalkozókat, hogy keressék a lehetőséget. Ebben mi is a magunk részéről mindent megteszünk, hogy összehozzuk a vállalkozókat, a magyar vállalkozókat a vietnámi vállalkozókkal, és hogy kialakítsunk egy igen eredményes, mind a két fél részére eredményeket hozó együttműködést. Ebbe a Magyar Vietnámi Baráti Társaság részt vesz, a honlapunkon megtalálható az elérhetőségünk, tehát bárki megkeres bennünket, mi nagyon szívesen közvetítünk.
Bosz László, a Magyar Vietnámi Baráti Társaság elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a lehetőséget.
Beszállókártya.
És Vietnám után Afrika, aki a hétvégére szeretne programot magának egy picit Afrikával ismerkedni, annak ajánlhatjuk a Gosdúdvarban megrendezendő Afrika napot, élménypiacot, és a vonalban van Ámon Betty, az Afrika nap szervezője.
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Hogy kerül Afrika a Gosdúdvarba?
Ugye a Föld második legnagyobb kontinense Afrika, ahol több mint 1 milliárd ember él. Magyarország ehhez képest nagyon-nagyon pici, és nagyon keveset tudunk az afrikai népek életéről, kultúrájáról. A Gosdó udvarban minden vasárnap reggel 10-től este 7 óráig nagyon sok egyedi dolgot találhat, így is az érdeklődő és a látogató. Nagyon sok külföldi látogat el hozzánk, hiszen iparművészek és kézművesek egyedi termékeiket kínálják. Nagyon jókat lehet beszélgetni, hogyan készülnek a tárgyak, miért fogja meg a látogatót. Na most mi más népek kultúráját is szeretnénk bemutatni, nem csak a hazaiakat, és ezért határoztuk el, hogy július 1-én Afrikát fogjuk bemutatni úgy, ahogy Magyarországon ez lehetséges. Szerencsére nagyon sok alapítvány és társaság létezik, akik az afrikai kultúrával foglalkoznak, így én első körben az Afrikai Magyar Egyesületet hívtam föl telefonon segítségképpen, májusban van mindig egy hivatalos afrikai ünnepség, hogy mi a véleményük arról, ha rendezünk júliusban is Afrika napot. Itt a nagy meleg, úgyis mindenki érzi ezt a mediterrán, vagy ezeket a szavannai hőséget, és arra gondoltunk, hogy ha bemutatjuk a kézműves termékeiket, hogyha beszélgetünk arról, hogy hogyan is élnek Afrikában az emberek, mi az igazság a gyermekmunkákról, hogyan tudunk mi segíteni az elszegényedett és a mély szegénységben élő afrikaiakon. Számos egyesület és alapítvány jelentkezett, hogy nagyon szívesen jönnek és beszélgetnek erről július 1-én vasárnap itt a Gosdú udvarban.
Ahogy látom, ez nem csak egy vásár lesz, meg egy kedvcsináló Afrikához, hanem komoly egyéb tevékenység is lesz, hogy itt olvasom olvasom a honlapon, aki önkéntes munkára vágyik, illetve szeretne tenni valamit Afrikáért, illetve hát tegyük hozzá, és magáért is, mert azért önkéntesnek lenni az egy nagyon izgalmas továbbképzés, vagy önképzés is, az itt például pontosan megismerkedhet azzal, hogy milyen lehetőség van erre.
Teljes mértékben, és ami még szebb dolog, mert részt venni egy ilyen önkéntes munkán, az azt hiszem, hogy egy életre szóló élményt ad egy fiatalnak, és azt hiszem, hogy az élethez való hozzáállása is megváltozik ezáltal. Én sajnos nem vettem részt soha ilyen önkéntes munkán. Marokkóban jártam mindössze az afrikai földrészen, ami egy csodás ország, de én is szeretnék sokkal többet megtudni, mint például a Szenai édesanyja, akit ugye az Iron Mafiából nagyon jól ismerhet a rádióhallgató közönség. A Katika gyönyörű ékszereket készítő, ugye nincs itt most Magyarországon, de néhány ékszerével itt is lehet majd találkozni, és Szenával is majd fogunk beszélgetni Gánáról, hogy ott milyen az élet. De nagyon fontos, hogy megjelenik például a madagaszkári nagykövetség is. Ugye Madagaszkár egy önálló sziget, a föld negyedik legnagyobb szigete. Talán erről a szigetről is nagyon keveset tudunk. Itt meg fogjuk látni, hogy milyen nyersanyagokból készítenek tárgyakat, hiszen ők olyan ajándéktárgyakat hoznak el, amelyek tipikusan madagaszkári alapanyagokból készülnek. És hát itt vannak a zöld fiatalok, itt a fair trade, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy az afrikai kézműves termékeknek nagyon-nagyon hosszú az útja, mire elér Európába vagy Amerikába, emiatt rendkívül drágák. A fair trade azt próbálja meggyökeresztetni itt Magyarországon is, hogy közvetlenül jusson el a termék a vásárlóhoz, ezáltal egy méltányos összeget lehet érte kérni, és ez a méltányos összeg mindig az egyesületeken keresztül visszajut gyermekélelmezésre vagy szakképzésre, ilyen például a batik művészet, amit majd itt is láthatnak egy kiállítást, és visszajut a olyan oktatási célra, ahol az utcán csellengő gyerekeket megtanítják ezekből a befolyt összegekből képzésre, hogy aztán, ha felnőtté válnak, akkor egy szakma legyen a kezükben. Tehát ezek olyan nemes dolgok, amiért azt hiszem, hogy érdemes egy tetszetős tárgyat megvásárolni, hiszen ennek komoly jótékony célja van.
Na és akkor végezetül beszéljünk még egy pár szót arról, hogy természetesen ez egy buli is, ha úgy veszük, egy jó kis program. Mi minden programra számít? Tehát az, aki egyébként kíváncsi Afrikára, kíváncsi a lehetőségekre, és szeretne részt venni a Fair Trade mozgalomban.
Igen, azt hiszem, hogy az Afrobreaks dobsót kellene elsősorban kihangsúlyoznom. A Margit szigeten lehetett őket először 2008-ban látni és hallani, akik az afrikai dobokat szólaltatják meg iszonyatos erővel és dinamikával. Ők most már továbbfejlesztették magukat, táncosaik is vannak, ők végig fognak vonulni az udvarban kétszer is, 11 órakor, ugye 10-kor nyit a piac, vagy élménypiac, de 11 órakor, amikor már tényleg mindenkit ébresztőre bírunk, majd délután 2-kor, és közben majd adnak egy sót is a Dob utca felőli udvarban. Egyszerűen a lélek ritmusát, az afrikai zene lelkének a ritmusát fogják hallani, de találkozhatnak itt majd Szenával, ahogy már az imént említettem, az Ádi Mafia énekesével, Saiddal, a Salaban zenekar vezetőjével, aki marokkói származású, és itt él Magyarországon, itt zenél, és Ian Kembe Soral is, akinek a származása egyrésztről kongói, másrésztről magyar, tehát az édesapja kongói, és ő például 3 évvel ezelőtt forgatott is Kongóban, tehát egy kicsit hazatért, és azt az élményét fogja elmesélni, hogy milyen élmény volt, amikor a Nílus partján sétált Kongóban, és találkozott azokkal a rokonokkal, akikkel egyébként csak nagyon ritkán adatik meg neki. Akik számára nem elegendő, hogy kézműves termékekkel, ékszerekkel, képekkel találkozzon, szívből ajánlom a Publikon kiadónak a gyönyörűséges könyveit, Afrikáról szóló ismeretterjesztő könyveket, de gyermekirodalommal is fognak majd találkozni. Olyan mesékkel, amelyek afrikai élettörténeteket jelenítenek meg gyermekszemmel. Tehát az irodalom, a zene, a képzőművészet lesz jelen itt a Gosdódvarban vasárnap 10 órától 19 óráig a Király utca 13 vagy a Dob utca 16 felől lehet bennünket megközelíteni.
Ámon Betty, az Afrika Nap szervezője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönjük szépen, mi is. Köszönöm.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.